Sorozatunk utolsó előadásán, melynek címe Szabadulás a megkötözöttségeinkből. Hát akkor kezdjük el a mai témánkat, melynek az a címe, hogy érzelmi zavarok és kényszeres magatartások, illetve ezek legyőzése. Az elmúlt alkalommal emlékezzenek rá, hogy felvázoltuk azt az elég szomorú tényt, hogy bizony mindannyiunknak vannak függőségeik, mindannyiunknak vannak olyan magatartás formáink, amelyek megkötöznek bennünket, szokásaink. Akiben van egy kis alázat, az elismeri rögtön, akiben nincs, hogyha megismeri a jellegzetességeit, akkor bizony be kell látnunk, hogy vannak ilyenek. Sokan társfüggők, alkoholfüggők, tévé, internetfüggők, munkaholisták, ugye? Csokoládé, édességfüggők, épp tegnap Kőszegen voltam, tegnap meg Szombathelyen is, ott jöttek sorba hozzám a kedves hölgyek, és mondták, hát én csokoládéfüggő vagyok, és azért, mert a férjem elhagyott, és édességre vágyom, szeretetre vágyom, és akkor azért eszem csokoládét, mondta. Hát igen, de akkor is függőség. A csokoládé megoldja vajon a problémánkat? És így tovább, és így tovább. Valaki haragfüggő, valaki sértődött, és nem tud megbocsátani. És így tovább. Minden olyan dolog függőség lehet, látni fogjuk itt a ábrán, hogy a függőség maga, tehát hogy akár alkohol, akár más, a szer maga lehet az tévé vagy bármi mellékes, idézőjelbe véve mellékes. A lényege máshol van, az oka. Egy érzelmi zavar, egy belső kielégületlenség. Az igazi probléma ott van, hogy az ember felnőtté vált-e, vagy még gyermeketek abban a dologban, abban a magatartásában, és a személyisége mennyire érett, és mennyire nőtt fel, és mennyire tudja legyőzni a problémáit. Ugye a függőségnek öt jellemzőjét látjuk itt. Kényszeresen támaszkodunk rajtunk kívül valakire, vagy valamire, akitől biztonságot, vagy valamitől védettséget, önmegbecsülést várunk. Nagyon sokan azért dohányoznak, vagy isznak kávét, mert amikor elfogyasztják az ebédet utána, az a szertartás egy olyan megnyugvást ad nekik. Hozzá kötődött egy ilyen megnyugvás, és ez az érzés az, amit keresnek, nem magát a kávét, vagy a dohányt, vagy egyebeket, hanem ez a megnyugtató érzés. Tehát valami miatt nem nyugodtak. Csak ez már eltemetődött, elfelejtődött. Aztán a függőség egyik jellemzője, hogy belemélyedünk egy olyan folyamatba, vagy anyagba, vagy szerbe, hogy a figyelmünket más fontos dolgoktól elvonja. Tehát már tudjuk, hogy más kellene csinálnunk, de nem tudjuk megtenni, mert már uralkodik rajtunk. A harmadik fázis, amikor már elveszítjük a szer feletti kontrollt, és már elkezd uralkodni fölöttünk. Érezzük, hogy már szinte magatehetetlenül azt tesszük. Mondja valaki, hogy már hogy a cigarettáról legkönnyebb leszokni. Már 20 éve ezt vallja, de azért 20 éve dohányzik. És Mark Twain is mondta, hogy a legkönnyebb leszokni, mert én már 200-szor leszoktam. Ugye? Tehát ilyeneket mondhatunk, de a leszoságás az azt jelenti, hogy megszabadultunk tőle. Az egészen más, mint hogy egyszer, kétszer, ötször, tízszer, húszszor leszokom. Készség a magatartás folytatására fenyegető, kedvezőtlen következmények ellenére is. Számos esetben látunk olyat, hogy valaki valami miatt, akár internetfüggés, akár alkoholfüggés, képes lemondani az emberi kapcsolatairól, képes lemondani a pénzéről, vagy épp egy motorfüggő kedves ismerősömtől hallottam, hogy akkor, amikor ő a motorozásnak volt a rabja, akkor már csontár soványodott, annyira nem volt pénze, és amikor kapott valami kis pénzt, valami munkára, pár ezer forintot, abban a pillanatban a motor tankjába töltötte a 3000 forintot, és addig ment vele 120-a, 130-a, ami ki nem fogyott, és egy erdő közepén ott megállt. Se étel, se ital, se benzin. És akkor gondolkodott el, hogy ez engem meg fog ölni. Hát ez megöl engem. Fenyegető körülmények ellenére is. És a következő végső fázis már súlyos személyes vesztességek. Széthullik a család. Elveszítjük a józan eszünket. Valaki megőrül, valaki öngyilkos lesz. de nem tud lemondani, mint az a férfi is, például egyik kedves ismerősöm a kórházban szívinfarktus, sérvel műtették, behoztak egy szívinfarktusos férfit, kötelékek, minden rajta, szerek, maszk, stb. Épp, hogy visszahozták az életbe, ahogy visszahozták, egy kis levegőt kapott és magához tért, felült, és kereste a cigarettát, azt ott volt mellette a táskája, kivette és rágyújtott a kórterembe a többi beteg között, és rászóltak, hogy ne haragudjon már, itt nem dohányozna. Ez engem nem érdekel, én erről nem tudok lesz. Most hozták vissza az életbe, engem nem érdekli őt, ő dohányzik. Hát csak azért mondom, hogy ez már ez a fázis, halál árán is. Az Auschwitz-i táborban mondták, akik beszélgettem több visszajött emberre, és mondták, hogy akik függők voltak, a leghamarabb haltak meg. Mert a cigarettáért a kenyerüket eladták. Az életüket eladták. Csak hogy egy pár száz cigarettát elszívjanak. Szóval ez az a fázis már. Hát persze most mondhatjuk, hogy hát igen, igen, ezek durva dolgok, de hát ránk azért mégsem ez jellemző. Igen, lehet, hogy nem ilyen durva, látványos esetleg a mi függőségünk, hanem valahol szép lassan elindult egy folyamat, és ki tudja, hogy melyik fázisnál vagyunk, de egy biztos, hogy egy érett ember, egy egészséges érzelmi érettel rendelkező ember nem azt teszi, mint aki függő, aki kerüli a valóságot, az érzelmeit ápolgatja, menekül, elszigetelődik, haragszik, hibáztat, kontrollál és követelődzik. Ezek tipikus séma magatartások, mert az érett egészséges ember nem kerüli a valóságot, hanem a valósággal szembe akar nézni, mert nem elmenekülni akar a valóságról, hanem a valóság számára fontos. Nem engedi az érzelmeket önmagán eluralkodni, hanem ugye mivel az embernek a feje van a teste tetején, azért itt a királyi észnek kell, hogy uralja a dolgokat, és a józan belátásnak alatta van fontos a szív. Nem menekül, hanem szembenéz tettei következményevel. Egy egészséges gondolkodású ember látja, hogy mit tett, és ezért vállalja a felelősséget. Nem szigetelődik el, nem mondja azt, hogy emberek között szörnyű lenni, mindenki szörnyű, úgyhogy inkább elszigetelődöm. Nem teremtek emberi kapcsolatot, nem keresek társakat, élem a magam életét. Nem akarok alkalmazkodni senkihez. Az emberek nem alkalmazkodnak hozzám, akkor én nem alkalmazkodom hozzájuk. A haragot is le tudja győzni egy egészséges érzelmű ember, bár van, létezik, igen, de amikor látja, hogy valaki indulatosan vagy haragosan szól rá, akkor mélyen megértheti őt, hiszen ő is egy ember, és aki indulatos, az maga az áldozat, nem a győztes. És ezért, hogyha ezt megértjük, akkor őt is együttérzéssel szemlélhetjük. Könnyű hibáztatni másokat, nehéz elnézőnek lenni velük, de az egészséges gondolkodású ember mindig keresi a másik embernek a megértését is. Könnyebb állandóan kontrollálni, ellenőrizni, felülvizsgálni és kiigazítani másokat, mint magunkat. Ugye? Ez is egy tipikus ösztönös emberi magatartás, hogy hát te ilyen vagy, te ezt teszed, te így viselkedsz, hát nem szégyelled magad? Hát nézd már magadba, ébredj fel, stb. Mondjuk ezeket a kifejezéseket, és közben nem veszük észre, hogy mindezt indulatból mondjuk, mindezt türelmetlenül mondjuk, és már mi is ott vagyunk, hogy én nem vagyok ideges, ugye? Aztán maga az egész lényünk sugározza az idegességet. Tehát ezek az önellentmondások, hogy ezt már észre se vesszük. Az egészséges gondolkodású ember nem másoktól, hanem önmagától vár elsősorban megjobbulást. Követelőzésével nem akarja másokat az adósok börtönébe zárni. Szókratész jut eszembe, akinek a családi élete nem volt éppen fényes, a felesége eléggé házsártos volt, mindenfélét mondott rá és mindennel bántotta, de nem csak ő, különben mások is, meg aztán a kivégzésének a történetét is ismerjük. Végig egyetlen egyszer sem vesztette el az önuralmát. Az emberi méltóságát végig megőrizte. Ő volt az erős. És azok voltak gyengék, akik fenyegetőztek, és akik indulatba jöttek. Teljesen nyugodt volt, mert a lelkiismerete tiszta volt. És helyén voltak a dolgok a lényében, és mondta is, hogy neki az élet nem elsősorban érték, hanem az igaz életérték. És most, hogyha azt kellene tenni, amit ők mondanak, akkor fel kellene adni az igaz életet. Neki pedig ez nem éri meg. Tehát ugye látjuk ezeket a jellemző magatartásokat, amelyek megint a beteg gondolkodásnak a formái, és hát most nézzük meg a gyógyulás útját. Azért kell ezekkel a dolgokkal mindenképpen foglalkozni, emlékezzenek a múltkori alkalommal is említettem, hogy amikor észrevesszük, hogy betegek vagyunk, számos esetben láttunk ilyet. Halálos beteg emberekkel találkozunk, őszintén jönnek hozzánk, mert tudják, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozunk, a gyógyítás kérdéseivel. Mit tegyenek? És elmondjuk, egyszerűen és világosan. Nincs benne semmi titok. Hogyan kéne étkezni, milyen mozgás kéne végezni, mennyi vizet igyon és napfény, stb. És meghallgatják, még helyeselnek is, és képtelenek megtenni. Érezhetően képtelenek. És akkor beszélgettünk hetek, hónapok múlva, és hát ezt nem tudom meginni. Ó, hát én nem tudok annyi vizet. Ó, hát én nem. Mondtuk, feküdjön le 10 óra. Nem tudok lefeküdni, ilyen egykor fekszem. Hát tönkreteszi a szervezetét, az immunrendszerét, ami pont most kellene, hogy erősödjön. Nem tudja megtenni. Miért? És akkor döbbentünk rá, hogy mi az, ami megkötözi az embereket? Mi az, ami a józan eszük ellenére is uralja őket? És akkor döbbentünk rá, hogy függőségeik vannak, érzelmi függőségeik. Megkötözöttségeik, és ezért a kettőt együtt kell gyógyítani, vagy megelőzően ezekkel is foglalkozni kell, aki tényleg szeretne. És ugye ez azért is fontos, mert magunkra is nézhetünk. Mi is gyógyulásra ráutalt lények vagyunk, esendő lények. Másképp pedig hát a családtagjaink, a szeretteink, a barátaink, a rokonaink. Épp elég beteg van közöttük, nem? Olyan szomorú hallani, hogy olyan betegségekbe hallnak meg embertársaink, rokonaink, akiket segíthetnénk. Most is épp egy ilyen helyzetben vagyunk, egyik kedves barátunknak az apukája halálos beteg, és szóba sem hajlandó állni. Én nekem már mindegy, én éltem eleget, én már nem változtatok semmin. Halad a halál felé. Egy nagyon érdekes és igen bevált, ezrek és százezrek számára bevált gyógymódot szeretnék bemutatni, amit nem én találtam ki, nem mi találtuk ki, hanem egy működőképes program ez, körülbelül 70-80 éve. Rengeteg tapasztalat van mögötte a háttérben, óriási gyógyulások és szabadulások, és ezért bátorkodom én is ezt bemutatni. A mai napig az egyik legjobb módszer arra, hogy megszabaduljunk a kötöttségeinktől. 12 lépés, és az anonim alkoholistáknak nevezett szervezet kezdeti alapítója Bill Wilson személyétől származik, nem mintha ő találta volna ki, ezek már meglévő elvek voltak, hanem ő írta le. Ő szervezte rendbe, mégpedig úgy történt ez az egész, hogy 1939-40 körül történt vele, ő egy súlyos alkoholista volt, naponta 2 üveg gint ivott meg, és 1 marék gyógyszert szedett be hozzá, tehát egy nagyon súlyos, függő ember volt, a barátjaival együtt, és hát minden nap holt részegen. Keltek, feküdtek, erről szólt az életük. A barátja belekeveredett valami bűnös ügyebe, és a rendőrség elítélte, börtönre ítélték, azzal a feltétellel kiválthatja, hogyha elmegy egy olyan csoportba, ahol a leszoktatás ügyével foglalkozik. Ez a barátja elment, és döbbenettel jött vissza, mert leszoktatták, és megszabadult. És ment hozzá Wilsonhoz, és mondta, hogy te, én hívő lettem, én megszabadultam. Hát na, ne viccelj. Ugye, nagyon jól tudta ő, hogy milyen ember volt, hogy mennyire nyomorúságos helyzetben a reggeli részegségek, az utca melletti alvások, és nem akarom sorolni milyen helyzetekből, közös tapasztalatban, és akkor mondta, gyere el, megmutatom, hogy hol van. És keresztények voltak ők, akik foglalkoztak emberekkel, és tulajdonképpen evangéliumi alapon megtalálták a gyógymódot, a kivezető utat, ami segített mindenkinek, és képzeljük el, hogy olyan hatásfokkal dolgoztak, hogy 90%-os hatásfokkal. Elment és meggyógyult. És amikor megértette azt, hogy milyen hatalmas ajándék ez, akkor család feleségével együtt elkezdték Amerikát körbeutazni, és mindenhol alapítottak ilyen csoportokat, és amikor elment egy városba, felhívta a lelkészeket, az öngyülekezetébe kik alkoholisták. Leírta a címeket, elment hozzájuk, és ők, akik alkoholisták voltak, elmondták nekik, hogy ők hogy szabadultak meg, és itt a szabadulás útja. 90%-os hatásokkal. Ma ennek a szervezetnek, mivel már nem ilyen elkötelezett hívei vannak, akik ezt csinálják, hát 30%-os a leszoktatás eredménye. Ez egy olyan program, ez a 12 lépés vagy hagyomány, anonim alkoholisták hivatalos kézikönyvekben, mai napig is ez működik, tehát valószínűleg Veszprémben is van ilyen társaság. Van könyvük, a nagy kék könyv, és ha ne gondolják most, hogy önöket meg akarom sérteni, hogy alkoholistáknak, gondolom, hogy azért foglalkozunk vele, mert látták az előző megjegyzést itt alul, hogy ezek a lépések függetlenül attól, hogy kinek mi a függősége, működnek másra is. Tessék, ott a hátul be lehetne jönni, jó? És akkor... Tehát bármilyen függőségre, haragfüggőségre, társfüggőségre is érvényesek, és ki is próbálták, és tényleg működik. Ezek lelki jellegű alapelvek, és ezek gyakorlása által képes az ember visszatérni a normális kerékvágásba, és az élete megújulhat, nem önmagától, hanem valakitől. Az első lépés. Azóta is a gyógyulásnak elemi feltétele, hogy beismerjük a függőségünket. Kimerjük mondani azt, hogy én társfüggő vagyok, én indulatfüggő vagyok, én nikotin, tévé, internet, stb. Függő vagyok. Amíg ezt nem látja be valaki, addig nem lehet rajta segíteni. Azzal a bibliai alapelvvel kapcsolatos ez az elv, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, a legelső alapelv, hogy boldogok a lelki szegények. Ez a kapu, ez a belépő, ez a küszöb, amire rá kell lépni valakinek ahhoz, hogy meg tudja tenni a szabadulás útján a lépést. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Elismerni valamit. Ez hatalmas dolog. Az emberi életben, az emberi ösztön ennek pont az ellenkezőjét teszi, magyarázkodik, önigazol, ezt én jobban tudom, függetleníteni akarja magát, majd én meg, nekem nem mondják meg, hogy hol tartok meg, én meg tudom oldani a problémáimat. Az emberek nem szeretik beismerni azt, hogy ők gyengék és esendők, és ott az első dolog az volt, hogyha valaki odajött hozzájuk, akkor megértették velük, beszámoltattak az életükről, felfektették a szemük előtt, hogy te alkoholista vagy. Ezért kellene sok esetben nekünk is egy jó szembenézés, és egy jó segítő, és van is ilyen segítő, a Biblia ígér mindannyiunknak ilyen segítőt a lelkiismeret formájában is, de van ilyen barátunk, vagy házastársunk, vagy testvérünk lelki értelemben, akkor éljünk ezzel a nagy lehetőséggel, hogyha azt mondja nekünk, hogy te, neked van egy problémád, és ez annyira szembe ütköző, hát szeretnénk, hogy megszabadulj tőle. Egy 19. századi eset jut eszembe, Battle Creekben volt egy hívő keresztény gyáros, aki nagyon köztiszteletben álló ember volt, becsületes ember volt, és egy gyárat alapított, több száz munkást foglalkoztatott, és egy hibája volt, egy problémája. Rendkívül csúnyán beszélt az emberekkel, úgy, mint a pokróc. Durván, indulatosan, és ő ezt egyszerűen valahogy úgy érezte, hogy ez olyan természetes. Szóltak neki, ne beszélj így velük, hát nem rossz emberek. Hát próbált kultúrátom a megfogat, de nem tudta megállítani magát, újra és újra így beszélt. Azt mondta, hogy hát jó, hát akkor ez nem tetszik az embereknek, eladom a gyárat. Eladta a gyárat jó pénzért, elment haza. Otthon töltötte az idejét, sok szabad ideje volt, a családtagokkal kezdett ugyanúgy beszélni. A családtagok szóltak, hát apa, férjem, hát hogy beszélsz velünk? Még idegesebb lett. Hogy beszélnék? Hát... De ugyanolyan csúnyán beszélt. Hát annyira bedühödött ezen, hogy mindig piszkálják őt, hogy vett a pénzén egy házat az erdő mellett, erdőben, és egyedül volt, és gondolta, egy nyarat kint tölt, hogy hagyják már őt békén ezzel, hogy ő hogy beszél. És ott naponta életét élte, tényleg rendkívül felüdítő körülmények között, egyedül, senki nem zavarta, nem kell senkivel csúnyán beszélni, szabad volt, kicsit lecsendesedett, és hát minden nap le kellett menni, hogy vizet szerezzen, ott egy kis patak volt, és hát ugye le kellett oda menni és hozni vizet. És a pataknál volt egy ilyen kis kifolyó, csobogó, és hát ugye mindig kézzel kell tartani a kancsót, és hát ugye elfáradt a keze, hát hogy keresett egy kis helyet, hogy letegye. De nem volt teljesen sima terület, és akkor valami követ állítgatott oda, hogy rátegye ezt a kancsót, és hát akkor meg felállt, és akkor mindig lecsúszott az a kancsó. Visszaállította, újra próbálta ide visszahelyezni, és akkor másodszor is lecsúszott. Olyan ideges lett, fogta a kancsót, és odavágta a kőhöz. De a kancsó széttörött. És abban a pillanatban megértette. Eladhatja a gyárat, a családot elhagyhatja, remete lehet. Az idegesség, a türelmetlenség a lelkében van. Elmehet Amerikába, meg elmehet Ausztráliába, meg a tengeren túlra, meg szigetre. Az idegesség itt van. Büntette a munkásait, büntette a családját, büntetett mindenkit, de ő maga volt a probléma oka is. Ekkor tudta beismerni. Én vagyok a hibás. Mert ott a patak nem hibás. A kő nem hibás. A kancsó nem hibás. Hát akkor ki a hibás? Hát én vagyok a hibás. Meglett ember volt, és ezt azért szeretném megemlíteni, hogy higgyék el, nem könnyű beismerni azt, hogy én vagyok a hibás. Mindig másra mutogatunk könnyen. Pedig ez a kiindulási pont, amíg ezt valaki nem ismeri, nem gyógyulhat meg. Addig az önigazolásban nem segíthet rajta Isten sem, mert ő azt hiszi, hogy önmagán tud segíteni. Sajnos javíthatatlan. Azzal a beismeréssel kezdődik, hogy segítségre van szükségünk. Ha valaki olyan keményen igyekezett, amilyen keményen és hosszan csak tudott, de belátta, hogy a legkiválóbb erőfeszítései is kudarcot vallottak, akkor kész arra, hogy ezt a lépést megtegye. Fájdalmas dolog a vereséget elismerni, de egyben megkönnyebbülés is. Az erőtlenség személyes beismerése, a helyreállítás egyedüli alapja. Maga Jézus is azt mondta, hogy enélkül nem tud egy embert meggyógyítani. Enélkül nem léphetünk a második lépcsőfokra a boldog mondások terén. Milyen elv van az első lépés mögött? Ha pedig így van, akkor attól a szertől, vagy attól a szokástól, vagy cselekvéstől teljesen meg kell szabadulnunk. Nem kis lépésekkel, hanem a teljes elhagyásával. Nincs fél megoldás. Az nem jó megoldás, hogy mondjuk két doboz cigarettát szívtam, utána egy doboz szívok, utána... Ez olyan, mintha mondjuk vágnánk le a kutyának a farkát, amikor ezt szokták vágni, és hát egyben levágják és kész. Akkor szegény szenvedett egyet, de utána nincs rend. De hogyha milliméterenként vágják, képzeljük szegény kutyának milyen érzés. Hát mindig azt érzi, hogy valami szenvedést kell átélnem újra, és már retteg. Hát ugyanígy van, hogyha lassacskán akarunk leszokni. Itt egy döntést kell meghozni, nem kis lépésekben. El kell döntenünk, hogy abba kell hagynunk, abstinencia. Nincs fél megoldás. A helyreállítás irányába való első lépések általában ott kezdődnek, ahol az emberi erőfeszítések csúfos kudarcot vallanak. Erre tipikus eset a tékozó fiú példázata, amikor mindent kipróbált, elverte a vagyonát, nőkkel, szórakozással, alkohollal, stb. Eltöltötte az idejét. Semmije se volt, és amikor már a disznók moslékját sem ehette meg, annyira éhes volt, akkor végre magába szállt, meglátta, hogy mi a helyzet. És azt mondta, vétkeztem. Azt mondta, apám milyen volt, meg milyenek ezek a rablók, meg milyenek ezek a kéjhölgyek, akik elvették a pénzt tőlem, hanem vétkeztem. Pál is így látta, amikor azt mondta, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, azt a bibliai elvet fogalmazta meg, hogy az ember, ha belátja a maga gyengeségét és kicsiségét, akkor erő támadhat a szívében, de nem magától, hanem a Teremtőtől, aki szereti az embert. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem, vagyis lehetőséget adok Istennek, hogy bennem megmutassa a szabadító erejét. És különben itt következik a második lépés, a hit lépése. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő visszaadhatja elménk épségét. Figyeljék meg, első lépésnél az, hogy beismertük, beláttuk múlt időben. Nem, majd belátjuk, törekszem belátni. Nem ezt mondták. Döntöttek. Perfektum. Befejezett cselekvés. Beismertük. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunknál nagyobb erőre, hatalomra van szükség, hogy megszabaduljunk. Tudnilik, a magunk erejéből nem tudunk megszabadulni. 5-10-20-30 éve csináljuk, megkötözöttek vagyunk. Láttam egy olyan férfit, aki oly mértékben megkötözött volt alkohol terén, hogy mindenét, ami az anyukájának volt, az ágyát, a tévéjét, a ruháját, a pokrócát, mindent eladta, még a lakást is el akarta adni, hogy ihasson. Szegény anyukájának könyörögtünk, hogy ne fogadja vissza, mert egy intézetben volt, ahol legalább felügyeltek rá és vigyáztak rá. Amíg ő nem látja be és nem akar szabadulni, ne fogadja vissza. Nem kegyetlenség, de hát én vagyok az anyja. De olyan terhet vesz magára, amit ő nem tud megoldani. Egy ember nem tud leszoktatni egy másik embert. Végig játszotta ezt a folyamatot a fiú. Engem is elhívott, próbáltam vele beszélni, de hát így nézett maga elé, nem is nézett rám. És ott volt az asztal, ott a tele üvegekkel. Lehúzva a függöny, ez már utolsó fázisok körül van, amikor a sötétség. Aztán egy édes, pont utána az édesanyja nem bírta és felakasztotta magát. Szörnyű. Aki belátja, rá kell döbbenni, hogy nem tud megszabadulni maga erejétől. Bill Wilson is belátta, a barátja is belátta. És a hit volt az, ami átsegítette őket abban a hatalomban, akiben bízhatnak. A saját irányítási rendszer, ugye vezérigazgatói tanács, ugye jelképesen, le kell váltani. Nem működik. Nem jól működik. Valaki másnak kell átadni az irányítást. Aki meg tudja mondani, hogy mit kell tenned, hogyan viselkedj, hogyan élj, hogy megszabadulj. Ennek a lelki háttere az, hogy olyan személyben bíznak, akiről megismerték azt, hogy nem akar az emberre semmit sem rákényszeríteni, semmit sem erőltetni, mert ezért hagyja, hogy a szerben, a függőségben legyünk. Hát az a szegény férfi, aki szeretett volna az indulataitól megszabadulni, a durva beszédétől, hát miért hagyta Isten? Miért nem csapott rá a fejére a gyárban, hogy mit csinálsz te? És kiveszem belőled ezt az indulatot. Isten engedi, hogy végigfussa a maga pályáját az út, hogy, mert saját belátásra akar vezetni, hogy a saját erkölcsi ítélőképességünkkel tudjunk kimondani dolgokat, mert az Isten szabad választás nélkül nem tehet velünk jót. És mindegyünknek eljön az életében az az idő, amikor majd a függőségeinkkel szembesülnünk kell egy ponton, a megkötözöttségeinkkel, mert meg akar szabadítani, és minden bizonyan el fog bennünket vezetni a Teremtő ahhoz a ponthoz, amikor be kell látnunk, hogy én itt nem tudok megoldást magam erejéből. Ez az alázat. Jézusnál olyan személyre találtak, és találhatunk, aki nem akar erőltetni semmit, aki nem készít ránk semmit, aki szeretettel vár, a szeretete kész. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Távoli múltban, a világ alapításától kezdve szeret bennünket, a megváltást meghozta. Örökké való szeretettel, tehát az örök életet akar nekünk készíteni, hogy oda eljuthassunk. Múlt, jelen, jövő, határtalan távla. Ez a szeretet kész, csak tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e vagy nem. Ezek az emberek megérezték, hogy ha valaki szeret engem, és meg akar tisztítani, nézzük meg a bélpoklos szavait, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És figyeljük meg, mit mondott Jézus. Akarom, tisztulj meg. Tehát mi az Isten akarata? Hogy gyógyulj. És akkor azt mondja, nekem már úgyis minden. Én már halálra kész. Az Isten akarata az, hogy gyógyulj meg. Mind testileg, mind lelkileg. Persze ez nem azt jelenti, hogy most akkor halhatatlanok leszünk, de akkor is azt megérthetjük majd a következő lépéseknél, az akarat átadásánál, hogy az Isten akaratának az elfogadása az jobb, mint a mi akaratunk elfogadása adott esetben. Az Isten jósága téged megtérésre indít. Tőle kérni, benne hinni, ez maga a gyógyulás. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. Ő mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. De hittel kérje. Ezért a hit rendkívül fontos. Nem csak úgy szavakkal. Hát hiszem. Mint a Salvador Dalit egyszer megkérdezték, hogy ön hisz, mester? Hiszegetek. Hiszegetek. De nem megy. Ugye ezt mondta. Mi önnek a legfontosabb az életben? A dollár. A dollár eső. Sok pénz. Hát ez nem hiszegetés, hanem ez egy komoly hit, és komolyan, egész lényével kérje és higgye. Ennélkül a hit nélkül nem gyógyulhatunk meg. Ezért tudott Jézus ilyen leprásokat, ilyen súlyos betegeket meggyógyítani, mert érezték az emberek, hogy egy lehetőségem van, hogy ő meggyógyít, vagy senki. Hiszem, Uram. És meggyógyult. Kérhetünk, adatik nékünk, keresünk és megtaláljuk. Zörgethetünk és megnyitatik. Isten, aki keresi, megtalálja, aki szorgalmasan keres, megtalál. Ő nem rejtőzik el előlünk. Ő szeretné, hogy közelünkbe legyen. Azt mondja a Biblia, hogy olyan közel van hozzánk, mint a szánkban és a szívünkben lenne. Mintha kitapogathatnánk őt, ilyen képpel ért Pál apostol a Cselekedetek könyve 17. fejezetében. Harmadik lépés. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk. Nem erőltettek semmiféle istenképet, nem akartak semmilyen egyházba belegyömöszölni az embereket, nem akarták azt, hogy melyik felekezetnek az Istenébe higgyen, hanem az ő lelkiismerete által felismert Istenben. A Bibliát különben használták, de nem erőltették. Ha valaki nem akarta a Bibliában, hanem az Isten képnek általuk megfogalmazott gondolatait gondolni, tegye. Majd halad ezen az úton, ahogy a lelkiismerete vezérli. Tehát döntést hoztak. Íme ott vagyunk annál pontnál, amiről beszéltem, hogy döntés. Hit és döntés. És mi? Hogy az akaratát alárendeli. Mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvösségre eljusson és meggyógyuljon. A teljes gyógyulás persze az örök életben fog bekövetkezni, de már itt is a mennynek az előízét megérezhetjük, a szabadság fokán. És kedves hallgatók, azért ez az utolsó előadásunk, mert beszéltünk mi megbocsátásról, bélvese, májtisztításról, lelki értelemben vett emésztőrendszerünk megtisztításáról, a kommunikáció zavarairól, a megkötözöttségeinkről, és így tovább. De ez a legmélyebbre ható. Itt a legmélyebb indítékainkat akarja a Teremtő kitisztítani belőlünk. Hogy adjunk teret ennek, hogy döntsünk, ha az akaratunkat és életünket, szóval ez, amikor valaki ezt kimeri mondani és kimondja, akkor azért, szóval ezek nem szavak csak, hanem egy alapvető döntés, hogy egész lényemet alárendelem. Az Úr semmit sem tehet az ember megmentéséért, amíg ő meg nem győződik saját gyengeségéről, le nem vetközi minden önelégültségét, és alá nem veti magát Isten irányításának. Ő viszont semmit sem tart vissza a szükségét átérző lélektől, idézem a Jézus Élete című könyvünkből. Különben ez a harmadik lépés egyben egy imádság is. Ugye kék könyvnek nevezik ezt a könyvet, amit ők árusítanak, különben beszerezhető itt nálunk is Magyarországon. Istenem, neked ajánlom magam, formálj engem tetszésed szerint, és tégy velem, amit akarsz. Szabadíts meg önmagam békjóitól, hogy jobban követhessem akaratodat. Távoztasd el bajaimat, hogy a rajtuk aratott győzelem a te hatalmadról, a te szeretetedről és a te akaratod szerinti életről tegyen tanúbizonyságot azok előtt, akiket segítek. Hadd teljesítsem mindig a te akaratodat. Ez a döntés különben nagyon sokszor hosszú időt vesz igénybe, hogy ezt az ember meg tudja szívből tenni. Mert minden lépésnél meg lehet állni ott, hogy beismerem, hogy reménytelen eset vagyok. És te az ember öngyilkos lett. De tehát, hogy a másiknál elhihetem, hogy van Isten. Ugye találkoztam olyan esetben, hogy valakit meggyőztek arról, hogy van Isten. Tényszerűen értelmi érvekkel, józanésszel, a teremtő műveiből kiolvasható törvényszerűségekkel. Hát igen, van. Most már nem tudok mit tenni, van. De érezzük, hogy ez milyen istenkép, ha valaki ezt mondja. Nincs benne bizalom. Mikor valaki azt mondja, hogy ráhelyezem, belehelyezem a bizalmamat, hát amögött már egy nagy ismeret is kell. Tehát közben foglalkozni kell azzal a valakivel, hogy ki ő. Hát kire bízom az én életemet? Tehát emögött egy nagy mélység van, hogy fenntartás nélkül reábízzuk magunkat. Mit teszi ezt? A gép? Ja, ez a telefon, bocsánat. Majd szépen abba hagyja, mába is hagyta. Az alázat is nagyon nagy szerepet nyer itt, hogy meg tudjuk magunkat alázni, nem emberek előtt, hanem a Teremtő előtt. A gondviselésébe vetett bizalom. Hogy ne aggodalmaskodjunk, ezek a szavak. Ne aggodalmaskodjatok, én gondoskodom rólatok, mert jól tudom, hogy mire van szükségetek, és azt megadatik néktek, mondta Jézus. Negyedik lépés. Alapos és bátor elkölcsi leltárt készítettünk önmagunkról. Nem a feleségem hibáiról, meg a barátomnak a problémáiról, vagy a gyerekem viselkedéséről, a munkatársamnak az emberségéről, a politikai rendszer fonákságairól, ugye? A gazdasági helyzet szörnyűségeiről, hogy emiatt vagyok én ilyen ideges, kérem szépen. Hát ilyen rendszerben hogy lehet élni emberként? Hát eddig az embernek az volt a meggyőződése, hogy a körülmények és más személyek okozták az én problémámat, hogy én ilyen lettem. Hát én, ugye, mondhatja az asszony mondjuk, hogy hát a férje probléma, meg ez a haszontalan gyerek, hát nekem csokoládét kell ennem, legalább megnyugszom. Ugye? De mondjuk a szomszédházban a feleség mondjuk nem eszik csokoládét, és egyébként ott is van férje probléma meg a gyerekkel. Esetleg nyugodtabb. Hát akkor miért? Tehát logikátlan, de az asszony rámutatott a férjére vagy a gyerekre. Tehát azt elismerni, hogy nem a másikkal meg a körülményekkel van a probléma, hanem én velem van a probléma. A személyes felelősségemmel van a probléma, és őszintén áttekintjük az adósságainkat, amit eddig megakadályozott az a megszállott, hogy is mondjam, delíriumos állapotunk az elménknek, hogy önmagunkat lássuk. Mert most már az a valaki elkezd dolgozni, akinek az ember alárendelte magát. És elkezdi szembesíteni, és azt mondja, hogy most már akkor megnyugodhatsz, és kezdj egy leltárt készíteni. Egy reális képet nyerj önmagadról. Önismeretet. Ne hazudj. Vállald a felelősséget a tetteidért. Az ember általában nem szereti beismerni azt, amiben van. Például most ismerünk egy férfit, aki éveken keresztül, 10 éven keresztül, 20 éven keresztül alkoholizált, és abba hagyta, de nem tudja elismerni, hogy alkoholista. Nem vagyok alkoholista. Ezért így beszélgettünk így a Wolfgang Köbellel, aki ennek a dolognak szakértője, és hát tehát akkor még veszélyes, hogy még visszaeshet. Nem tudja elismerni, hogy alkoholista. Már Istennek van más útja is, de amíg nincs belátás, és akkor a leltárt hogy készíti el majd? Akkor ki a probléma okozója? Vagy mi a probléma okozója? Akkor fog valakit találni. És akkor már nem tud attól megszabadulni, mert a Teremtő csak azokat a bűneinket tudja elvenni és megkötődéseinket, amikor azt tudjuk mondani, hogy Uram, ez bűn volt, bocsáss meg. Mert ha nem bocsátja meg, akkor nem veheti el. Akkor megmarad nekünk. És nagyon sokan, amikor pedig már annyira benne vannak a szerben, tehát mondjuk egy függőségben, akkor ugyan elismerik, hogy igen, mondjuk én internetfüggő vagyok, vagy én nekem ilyen és ilyen bajom van, de hát azért, mert nincs társam. Hát valakivel el kell töltenem az időt. Ugye? Vagy szexfüggő, vagy pornófüggő, vagy ki mit mond, hát valahogy be kell töltenem ezt az űrt, megvan rá a magyarázat. Személyes számvetéssel kezdtük. az a vállalat, amely nem végez rendszeres leltárt, rendszerint csődbe jut. Az üzleti leltár lényegében egy tényfeltáró és ténymegállapító folyamat, arra irányuló erőfeszítés, hogy kiderítsük, mi a helyzet a készlettel. Egyik célja a romlott vagy eladhatatlan áruk felderítése, hogy minden teketória nélkül azonnal megszabaduljunk tőlük. Ha az üzlet tulajdonosa sikeres akar lenni, akkor tisztában kell lennie áruinak értékével. Mi ugyanezt tettük az életünkkel. Becsületes leltárt készítettünk. Először is számba vettük a jelenbeli fogyatékosságainkat, melyek kudarcainkat okozták, meggyőződvén arról, hogy az én különféle megnyilvánulásai győztek le minket, és áttekintettük ezeket a megnyilvánulásokat. Fel kellett ismernünk, hogy nem a körülmények, hanem mi magunk, az énünk az, ami bennünket pót örömökre késztet. Ezeket egyszer alaposan elemezni kell. Harag, neheztelés, mások bűnei miatt. A függő ember életében ez a fő bűnös. A neheztelés. Nem véletlenül beszéltünk a megbocsátásról. Haragszik valakire. Ez bosszúállást okoz és veszekedést, szivakodást. Hogy állunk a saját hibáinkkal, ha a félelem itt a legnagyobb tényező? Harag, félelem. Az intim világunkban elkövetett önzések és szélsőségek. A szexualitás terén elkövetett bűneink. Nem szeretünk ezekkel sokat foglalkozni, mert nagyon kellemetlen dolgok. De hát bizony a leltár készítésénél ez is egy fontos lépcsőfok, hogy az ember végig gondolja az életét. Alapos és mélyreható leltárt készítettünk. A harag az, ami a leginkább tönkreteszi az embert. A nehezteléseinkről listát készítettünk. Fölírtuk egy papírlapra azokat az embereket, intézményeket vagy elveket, amelyekre nagyon haragudtunk. Feltettük magunknak azt a kérdést, hogy miért vagyunk mérgesek rájuk. Az esetek többségében azt találtuk, hogy önértékelésünket, anyagi helyzetünket, ambícióinkat vagy személyes, beleértve szexuális kapcsolatainkat sértették vagy veszélyeztették. Ezért voltunk megsértődve, ez húzott fel minket annyira, írják. Készítsünk egy ilyen rajstromot, javasolják, és írjuk fel a nevek mögé, miért haragszunk rájuk. Tehát ez egy nagyon tudatos lelki munka. Ezért, amikor valakivel foglalkozunk, és mondjuk szeretne kiszabadulni a bajaiból, akkor azt mondja, hogy ez egy dolgozz ezen a problémádon. Itt vannak a szempontok. Írd le. Nagyon könnyen elfelejtjük a dolgokat. Különben van egy énvédő mechanizmusunk, hogyha valami sérti az énünket, olyan könnyen elfelejtjük, nem? Tapasztaltuk? Hogy feldühödünk, elraktározzuk ott az érzelmeink mélyén, de nem akarjuk a dolgot kitisztázni. Csak az alapos és becsületes munka hoz eredményt. Vizsgáljuk meg egész életünket, akinek átadtuk az akaratunkat, segíthet emlékezni. Mivel megbocsátást és szemrehányás nélküli befogadást nyertünk, nem kell többé elfelejteni a múltat. Tehát a múltra most nem úgy tekintünk, mint egy ilyen szörnyű, állandóan rémisztő dologra, hanem puszta tényszerűséggel nézzük át, és figyeljük meg, elemezzük a helyzetet. A leltárból az derül ki, hogy mások alaposan belengázoltak. Mi ebből azt következtettük, hogy ők a hibásak. Ők tovább bántottak bennünket, mi meg tovább szenvedtünk. És jött a háború, a veszekedés, a konfliktusok, a neheztelések, haragvások. Megállapítottuk, hogy azok az emberek, akik ártottak nekünk, valószínűleg lelki betegek. Ők is emberek. Ők is gyengék. Lelki betegek. Nem szerettük sem kortüneteiket, sem azt, hogy zavartak bennünket. De ők is betegek voltak, akárcsak mi. Kértük Istent, hogy segítsen nekünk olyan toleranciát, könyörületet és türelmet tanúsítani irántuk, amilyen egy beteg barátunk iránt örömmel mutatnánk. Ha valaki megsértett, azt mondtuk, ez egy beteg ember. Hogyan segíthetek rajta? Istenem add, hogy ne érezzek dühöt iránta. Legyen meg a te akaratod. Az ellenség szeretet bibliai elvére épül ez. Hogy ne haragudj az embertársadra. Isten nem haragszik. Ő bánkódik, szomorú a mi bűneink miatt. És ő azt mondja, hogy ő felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind pedig az igazakra. Ezt a magatartást kezdi megérteni az ember, hogy ne kárhoztasson senkit. Ne ítélkezzen, ne sóhajtozzon a másik ellen, hanem önmagát vizsgálja. Nagyon könnyen beleesünk ilyenkor, igen, de ő ilyen. És akkor rögtön le kell állítani, nem, most magadról készíted a leltárt, nem róla. Az majd az ő problémája lesz. Neki is meg kell futni ezt a kört, ha meg akar szabadulni, vagy az üdvösségre el akar jutni. Csak lehet, hogy nem most, lehet, hogy 10 év múlva. De én nem sietethetem őt. Nem mondhatom azt, hogy te is gyorsan, ja, szabadulj meg, mert ha nem, akkor megverlek, ugye? A szabadságot nem, tiszteletbe kell tartanom. A labda a saját térfelünkön van. Hol és mikor voltunk mi hibásak? Ne felejtsük, magunkat leltározzuk, s nem mást. Leírjuk a saját hibáinkat, tévedéseinket, és legyen egy hajlandóság bennünk, törekedjünk arra, hogy ezeket rendezzük is. És sok minden van, itt nem térek ki mindenre. Ötödik lépés, vallomás. Figyeljük meg, egy beismerés Istennek, magunknak és egy másik embertársunknak hibáink pontos természetét. Ezek nagyon mély, intim dolgok. Mondjuk el Istennek, annak a személynek, aki abszolút megértő. Aki látja, nem szépíti, ezzel együtt szinte önmagunknak is mondjuk el. De itt jön egy újabb pont, ami nagyon nehéznek tűnik, hogy egy embernek is mondjuk el. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem gyónást jelent. Nem azt jelenti, hogy ilyen egyirányú formában én elmondom valakinek a problémámat, hanem azt jelenti, hogy egy olyan embert keresni, aki erre alkalmas. Majd mindjárt kitérünk, hogy milyen szempontokra érdemes figyelni. Miért kell ezt beismerni? Miért kell elmondani? Mert ez készíti elő azt, hogy egy nagy szabadulásban legyen majd részünk. Ilyenkor, hogyha ezt megtesszük, akkor nagyon sokszor az történik meg, hogyha az ember csak önmagának mondja ezeket el, és valamiféle Isten képnek, vagy Istennek, amit ő gondol, akkor nagyon sokszor visszaesik az ember. Ez is egy tapasztalat a szerbe, vagy a függőségbe. De hogyha egy embernek elmondja, akkor az az ember, ha olyan, és ilyen embert kell választani, aki olyan legyen, aki megértő, de bizonyos értelemben egy távolságtartása is ennek. Tehát ezért nem szerencsés például mondjuk elmondani a házastársnak, hogyha valaki mondjuk a férj ilyen helyzetben vagy, akkor ne a feleségének mondja el. Őtől nem majd kérjen bocsánatot. Hanem olyan embernek mondja el, aki egy kicsit távolabb van, és tudja kívülről nézni a dolgokat. Az emberekhez való kötődésünket is erősítheti. Van ennek bibliai háttere is, például az, hogy valljátok meg egymásnak vétkeiteket. Ez persze nem azt jelenti, hogy fűnek, fának, itt keresünk egy embert. Ugye? Mert azáltal, hogy kimondjuk, nagyon sokszor el is kötelezzük magunkat, mert kimondásra került. Valaki hallotta, valaki meglátta, valakivel ezt megkonzultáltuk. Hát persze itt egy érett emberről kell szó legyen, ugye nem egy éretlen ember, aki ezen csámcsog, hanem aki megértő és együttérző, és nem farizeus. És nem ítélkező. Emögött nagy erkölcsi elv is meghúzódik, hogy az őszinteség. Itt nem négy abszolút, ugye használnak ilyen fogalmakat, hogy a négy abszolút az őszinteség, az önzetlenség, a tisztaság, abszolút szeretet. Az öt C, ugye így mondják, a bizalom, vallomás, meggyőződés, átalakulás, folyamatosság. Mindegyiknek megvan a háttere, nem kívánok belemenni. Őszinteség, itt nincs szépítkezés, nincs magyarázkodás, nincs hozzáfűződés, azért, mert a körül, nem, itt nincs ilyen, én ezt követtem el. Abszolút őszinteség, nyitottság. Az önkritika néha kétes értékű és általában nem elengedő, ezért is fontos valakinek elmondani, mert hogyha az ember segít nekünk abban, hogy azt mondja, de hát ezt nem jól látod, és miért? És akkor egy másik ember szemszöge is még segítheti a kontrollálást a problémánknak. A puding próbálja az evés. A gyakorlatban az derül ki, hogy sokan titokban visszaesnek, mert úgyse látja őket senki, felülbírálják saját elhatározásaikat, és egy kis kivételt tesznek. Ez átlag embereknél, átlag bűnökkel nem vezet tragikus következményekhez, de súlyos függőbetegeknél viszont újra belépnek a régi taposómalomba, és azután még nehezebb visszatérni az őszinte szabadulás vágyhoz. Megjegyzem, különben a Biblia is ír erről, hogy az ebb visszatér az okádásához, és a megfürödött disznó a sárnak fertőjéhez, vagy fürdőjéhez. És Jézus is beszélt erről, hogyha valaki visszatér, miután már a szabadulást megkóstolta, rosszabb lesz az állapota, mint volt előtte. Hát ezért kell valahol biztosítékot nyerni, valahogy minden lehetőséget megragadni, hogy ne essünk vissza. Kinek mondjam el? Legyünk szigorúak önmagunkkal szemben. Ne olyan embernek, aki ilyen mézesmálosan kedvezne nekünk. Ne ilyen embert válasszunk. És ne olyat, aki érintett az történetünkben, mert az elfogult. Az majd ránk olvas, mert még ráerősít. Tehát nem jó partner erre. Mondjuk el valakinek, aki meg tudja érteni, de a fő dolog, de hogy személyesen nem érinti, de nem is ítélkező személy. Hát a legjobb, a legalkalmasabb személy Jézus, ezért kell neki is elmondani, mert a bibliai történetek mindenki teljes bizalommal mehetett hozzá, de van ennek egy pszichai oka is, hogy egymásnak is, egy embertársunknak mondjuk el. Itt félre kell tennünk a büszkeségünket, és bele kell vágnunk, mindent meg kell világítanunk, ezért kell különben jegyzetelni. De nagyon sokszor a jegyzetés segít, hogy elmondani, hogy még ezt nem mondtam, itt ezt tettem, itt így volt, így viselkedtem, itt ez kötözött meg, így bántotta meg azt az embert, stb. Itt károsította meg a családomat. Ez nagyon fontos. Ne titkoljunk el semmit. Tökéletes békében és megkönnyebbülésben lesz részünk. Tudnék, ennek egy óriási lelki felszabadító hatása volt. Nemrég éltem át egy bizonyos esetben egy hasonló eseményt, azért is tudok róla beszélni, hogy 20 éves dolgok előjöttek az emberből. Utaztunk külföldre, és soha nem voltunk még ilyen nagy úton, és hát kértem a teremtőt, hogyha azokat a dolgokat, amiket nem rendeztem el, jól ne lerendezni, és akkor szépen hozta elő, garmadával. A készülésem abból állt, nem a külföldi útra készültem, hanem rendeztem a rendezni valóimat. És hát fel kellett hívnom embereket is, elnézést kellett kérnem, vissza kellett küldenem könyveket, amiket nem elfejtettem visszaküldeni, vagy hanyagságból nem küldtem vissza, stb. És rendeztem, és hát bizony mindenkivel hallanom kellett a hangját megmondani, hogy ez a könyved nálam, bocsánatot kérek, elnézést. Vagy hogyha intézménytől, akkor körülbelül láttam, hogy mi az a büntetési érték, azt a kártérítést megtettem, befizettem. Csak néztek. Könyvtárnak 20 év ott van, 10.000 forintot befizettem. De miért? Ilyet még nem is hallottak. Nem baj, én körülbelül így érzem, hogy ez a reális. Mert tehát ez nagyon fontos dolog, hogy reálisan mérjük fel. Aztán utána ez is egy fontos lépés. Gondoljuk át, hogy tényleg megtettünk-e mindent, nem hagytunk-e valami rést magunknak. Készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jelenbeli torzulásunktól. Ez volt az előkészület. A leltárnak meg kell történnie, a beismerésnek meg kell történnie, most pedig, tehát ugye a bevallás megtörtént, és most pedig egy előkészületi lépés arra, hogy az ember befogadja Isten kegyelmét, ami fölött nincs hatalma, nem irányíthatja a kegyelmet, de a készséget elnyerheti. A hetedik lépés, kérés, alázatos kérés, hogy vegye el tőlünk a gyarlóságainkat. Ha valaki nem alázatos, mielőtt elkezdte ezt a lépést, alázatos lesz, miután befejezi. Miután megkérte az Istent, hogy távolítsa el a jellemhibáit, látszólag még rosszabb lesz a magatartása. Milyen lehetséges ez? Ez csak látszólag van így, mert most sokkal inkább észreveszi a hibáit, mint annak előtte. Undorodik a régi magatartásától. Erőtelenség érzése most még áthatóbb. Most már biztosan tudja, hogy az emberi segítség lehetőségein már messze túl van. Az ember, amikor teljes alázattal vágyakozik azután, hogy kész legyen Isten kegyelmét befogadni. A megbánás. A nyolcadik lépés. Felsoroltuk, számba vettük mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvá tételt tegyünk. Nagyon érzékeny pont. emlékszem, egy megtérő fiatal barátom, aki azt mondta, az ő gyenge pontja volt, hogy minden honnan, ahol dolgozott, egy kicsit úgy régi rendszerben olyan természetes is volt, hát bolond ember, aki nem visz el a kötös tulajdonból haza egy kicsit, ugye? Itt egy kicsit, ott egy kicsit. Gyűjtögette. De ez az illető megtért, és emlékszem, jött el hozzánk, és akkor beszélgettünk erről, meg másokkal is kérdezte, hogy most mit tegyen? Tehát csomó dolgot ő eltulajdonított. Ez aztán szégyen, nem? Most képzeljük el. És mit tett ez a szegény ember? Szép lassan sorban végigment az intézményekhez, a munkahelyein. Megkereste az illetékeseket, bevallotta. Kicsit még bolondnak is néznék, nem? És tudják, mi az érdekes? Amit különben én is tapasztaltam a magam köreim belül, azok az emberek, azok az intézményvezetők, vagy könyvtárosok, vagy cégvezetők, akik hallották ezt a bocsánatkérést, ezt a szégyenkezési helyzetet, ugye? Szinte kivétel nélkül mindenki elismeréssel és mély tisztelettel fogadta. Nem megvetéssel, hogy te ilyen alávaló az ember vagy. Mivel ilyet nem találkoznak az emberek, hogy valaki bocsánatot kérjen, ugye nem azért tette az ember,